Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Szeretettel köszöntöm kedves testvéreket a képernyők előtt, nagypénteki Isten tiszteletünkön. Pusztán a legfontosabb dolgokat kívánom ma hirdetni. Egyházunk vezetésének és a járványhelyzetnek köszönhetően, vagy inkább így mondom, hogy következtében, azt a döntést hozta a mi egyházi vezetőségünk, amivel egyetértünk, hogy nem tartunk az ünnepek alatt nyilvános Isten tiszteleteket. Minden testvérünket arra buzdítunk, hogy a megszokott időben közvetített online Isten tiszteleteinken vegyenek részt a testvérek a képernyők előtt. Így a következő alkalmunk vasárnap délelőtt 9:30 lesz, azt követően pedig hétfőn délelőtt 9:30 fogunk jelentkezni gyülekezetünk YouTube csatornáján keresztül. Amit fontosnak tartok még újra megemlíteni, gyülekezetünk vezetősége úgy határozott a tavalyi év folyamán, amikor ez a járványhelyzet akkori stádiumában fölmerült, hogy nem élünk az online úrvacsora lehetőségével, de erre nem is buzdítunk senkit. Arra kérem a testvéreket, hogy ne kezdjenek otthon magukba képernyő előtt úrvacsorázni. Az úrvacsora számunkra mást jelent, többet jelent. Azt is szeretném elmondani a testvéreknek, mert még ilyen gondolat is fölmerült, hogy én sem úrvacsorázok, aki ugyan itt vagyok a templomban, és ezt megtehetném, de én sem úrvacsorázok, majd csak akkor, amikor együtt lehetünk itt közösségben, Isten házában. Akiket érdekelnek az indoklásaink, döntésünkkel kapcsolatban, amit egykor hoztunk, és amit továbbra is fenntartunk, kérem, hogy keresse meg a YouTube csatornán azt a rövid magyarázatot, ami ott ez ügyben megtekinthető. Az Úr legyen és maradjon, mindnyájunk őriző pásztora. Hallgassuk most Isten igéjének hirdetését majd, de mielőtt erre térnénk, énekeljünk. A 345. számú dicséretünket fogjuk most énekelni mind a 4 versével. A 345. dicséretünket énekeljük tehát imádságos szívvel, ím nagyisten, most előtted szívem kitárom.
Jézusomra fültem. hallgass meg a bűnbánattal, hozzád kiáltok. Vigaszoddal tér kegyesen, etek szívemhez. Hozzád térő gyermekednek, Atyám, kegyelmez.
Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Dicsőséges mennyei édesatyánk, szent fiadért, az Úr Jézus Krisztusért, az ő nevében könyörgünk a te színed előtt, úgy, ahogyan énekeltük is, vigaszoddal térj kegyesen a mi beteg szívünkhöz, és hozzád térő gyermekeidhez legyél irgalmas és kegyelmes. Nem csak a mi testi nyavajáinkból kiáltunk te hozzád, irgalomért, gyógyulásért, megújulásért, hanem kiáltunk te hozzád legfőképpen a mi lelki nyomorúságaink miatt, amelyeket egyedül csak te tudsz velünk megismertetni, és ezáltal te vagy egyedül az, aki ki tudod munkálni a szívünkben, hogy hozzád forduljunk, hogy nálad keressünk lelki sötétségünkre, minden lelki bajunkra gyógyulást, vigasztalást és világosságot. Kérünk, munkáld ezt most is, ígéd és szent lelked által. A te dicsőséges mennyei világosságod ragyogjon föl előttünk, hogy megláthassuk, megérthessük, hová kell nekünk szabadulásért fordulnunk, és hogy megerősödhessünk mindabba, mi, akiket már megszabadítottál, hogy te nem csak megszabadítottál, hanem győzelemre is segítesz bennünket, és halálunkon keresztül ez életből átviszel az örök életbe, a te örök világosságodba, a te örök dicsőségedbe. Kérünk téged, beszélj a mi szívünkre. Amen. Kedves testvéreim, Biblia olvasó kalauzunk szerint jelölt ige szakaszból, János evangéliumából olvasom Isten igéjét. János evangéliumának 19. fejezetéből a 16. verstől a 30. versig terjedő szakaszból hallgassuk meg, miként jelenti ki Isten szent lelke János evangélistán keresztül az Úr Jézus Krisztus megfeszítésének, halálának történetét. Ekkor kiszolgáltatta őt, tudnélik Pilátus Jézust, nekik, tudnélik a zsidóknak, hogy megfeszítsék. Átvették tehát Jézust. Ő pedig maga vitte a keresztet, és kiért az úgynevezett koponya helyhez, amelyet héberül Golgotának neveznek. Ott megfeszítették őt, és vele másik kettőt, jobbról és balról, középen pedig Jézust. Pilátus feliratot is készítetett, és rátetette a keresztre. Ez volt ráírva, a názáreti Jézus, a zsidók királya. A zsidók közül sokan olvasták ezt a feliratot, amely héberül, latinul és görögül volt írva, ugyanis közel volt a városhoz az a hely, ahol megfeszítették Jézust. A zsidók főpapjai akkor szóltak Pilátusnak: ne azt írd, a zsidók királya, hanem ahogy ő mondotta, a zsidók királya vagyok. Pilátus így válaszolt: amit megírtam, megírtam. A katonák pedig, amikor megfeszítették Jézust, fogták felső ruháit, elosztották négy részre, mindegyik katonának egy-egy részt. Fogták köntösét is, amely varratlan volt, felülről végig egybeszőve. Ekkor ezt mondták egymásnak: ne hasítsuk el, hanem vessünk rá sorsot, hogy kié legyen. Így teljesedett be az írás, elosztották ruháimat maguk között, és köntösömre sorsot vetettek. Ezt tették a katonák. Jézus keresztjénél ott állt anyja és anyjának nővére Mária, Klópás felesége, valamint a magdalai Mária. Amikor Jézus meglátta ott állni anyját és azt a tanítványt, akit szeretett, így szólt anyjához: asszony, íme a te fiad. Azután így szólt a tanítványhoz: íme a te anyád. És ettől az órától fogva otthonába fogadta őt az a tanítvány. Jézus ezek után, tudva, hogy már minden elvégeztetett, hogy beteljesedjék az írás, így szólt: szomjazom. Volt ott egy ecettel tele edény. Egy szivacsot ecettel megtöltve izsópra tűztek, és oda tartották a szájához. Miután Jézus elfogadta az ecetet, ezt mondta: elvégeztetett. És fejét lehajtva kilehelte lelkét. Kedves testvérek, Amerikában, ahol egyre gyakrabban tombolnak hatalmas viharok, vannak néhányan, akik egy különleges hivatásnak élnek. Hogy jobban megértsék a viharok, a tornádók természetét, nem elbújnak, hanem lehetőség szerint minél közelebb igyekeznek férkőzni a viharok középpontjához, amikor azok kitörnek. Úgy hívják őket viharvadászok. Ezek az emberek úgy gondolják, hogy ha közelről látják, és a műszereikkel méregetik ezeket az égi természeti jelenségeket, akkor sokkal többet fognak róluk megtudni, ami később az ember, az emberi közösség hasznára is válhat. Azon a bizonyos nagypénteken, amiről ma megemlékezünk, szintén volt vihar, és voltak, akik ott voltak ennek a viharnak a közepén. Azt olvassuk az evangéliumokban: elsötétült a világ, és megmozdult a föld. De egy más természetű vihar is zajlott. A világ történelem Isten által előttünk feltárt legnagyobb lelki vihara zajlott le akkor, ott nagypénteken. Ilyen lelki vihar nem volt és nem is lesz soha többé ebben a világban. Amikor a nagypénteki események megértésére törekszünk, akkor úgy, ahogy a viharvadászok esetében, reánk nézve is igaz. Minél távolabb maradunk nagypéntek lelki viharától, annál kevésbé értjük. De minél közelebb merészkedünk mindahhoz, ami nagypénteken történt, annál több hasznos és életmentő információhoz jutunk. Én ma erre a lelki viharvadászatra hívom a testvéreket, mindazokat, akik hallgatnak engem, és ahogyan kiírtuk az Isten tisztelet címének is, arra bátorítom a testvéreket, hogy jöjjenek velem együtt bele a közepébe. Miben is volt, és miben is állott az a legnagyobb lelki vihar. A Földön a fizikai viharok akkor jönnek létre, ezt már régóta tudjuk, amikor ellentétes hőmérsékletű légtömegek találkoznak nagy hirtelenséggel egymással. Ami nagy pénteken történt, az lelkiekben pontosan ugyanezt jelenti. Ellentétes lelki erők, lelki tartalmak ütköztek össze egymással. Ezek mögött, a lelki tartalmak között a Biblia úgy beszél nekünk, két szellemi nagy hatalom áll, de valójában csak egy. Akik szembeállnak egymással, az Isten és a sátán. Nem szabad úgy gondolkoznunk azonban róluk, mint akik egyenlőek. A sátán soha nem volt akkora, mint Isten, nem is lesz akkora, mint Isten. Mégis egy ütköző pont keletkezett Isten és a sátán között. Hogyan volt jelen nagy pénteken Isten és a sátán? Miért mondjuk azt, hogy ők ütköztek össze? Az isteni oldalt, a lelki oldalt Jézus Krisztus, az Isten fia képviselte. A másik oldalt, a sátán oldalát, a bibliai szóhasználattal a bűn, a sötétség oldalát az ember képviselte. Azok az emberek, akik akkor éltek. De ők bennünket is képviseltek. Mint ahogy Jézus képviselte Isten teljességét, úgy azok ott az emberiség teljességét is képviselték. Hatalmas lelki összecsapás zajlott ott. Hiszen nagypénteken, ahogyan végig követhettük ezt az előző délutánokon, estéken elmondott szolgálatokban, János evangéliumát olvasva, mindennél egyértelműbben kiütközött az, hogy a tökéletes tisztaság szembe került a tökéletes tisztátalansággal. Láttuk azt Jézus Krisztus tárgyalása folyamán, hogy az igazság harcolt az igazságtalansággal szemben. Fölvonult egyszerre az igazság és az igazságtalanság, hogy küzdjenek. Ott volt a jóság, de jelen volt a gonoszság. Ütközött ott a törvényesség, és ütközött a törvényszegés. Hatalmas összecsapás volt ez. Jézus Krisztus egész földi szolgálata alatt azt vallotta magáról, így beszél erről a Máté 5.17-ben, hogy ő azért jött, hogy betöltse a törvényt. És noha ezt hibátlanul és tökéletesen meg is tette, az akkori emberek mégis törvénytelenül vádolták meg. Hamis vádakkal illették, már azok sem álltak össze egységesen. Még a hamis vádak alapján sem lett volna halálra ítélhető. Küzdött egymással a törvényesség és a törvényesség látszatát keltő törvényszegés. Jézus Krisztus igaz volt minden tekintetben. Nyíltan járt és élt az emberek között. Ha szabad így mondanom, nem voltak rejtegetni való titkai. Mégis igaztalanul az éjszaka leple alatt fogták el, és hoztak fölötte halálos ítéletet. Jézus Krisztus mindenkihez jóságos volt, mégis a legrosszabbaknak kiáró gyűlölettel gyalázták meg őt, ahogyan erről a mai szakaszban is olvastam. Jézus Krisztust elhagyták az övéi, megrágalmazták népének vezetői, kiszolgáltatta őt az, aki megvédhette volna, ő mindeközben gyógyított, tanított, prófétált és imádkozott. Testvérek, remélem, érzékeljük csak ebből a rövid elmondott néhány szempontból is, hogy nagypénteken két ellentétes világ találkozott. Jézus egész földi életében, de nagypénteken különösképpen is az ő tisztaságával, szentségével, igazságával, törvény betöltő életével szembe került ezzel a bűnös világgal. Isten és a sátán szembenálló világa az, amit elolvasva a nagypénteki történetet mindennél jobban szemlélhetünk. Ez már nem egy fenyegetőzéses időszak, ahogy azt szokták tenni, meg teszik ma is a nagyhatalmak, hogy egymást fenyegetik. Az, amit nagypénteken látunk, testvérek, az már a csatatér. Ott szemben áll egymással Isten és a sátán, az ő képviselőik által. Jézus és az emberek világa ütközik ott össze. A szent és a bűnös világ. Azon a hatalmas csatatéren kiki azt képviselte, amire képes volt, amire parancsa volt. És kiki azt hozta és tette ott nagypénteken, ami benne volt. Hiába próbáljuk magunktól elhárítani, akár még ördögi lelkülettel a zsidókra kenni, Jézus Krisztus keresztre feszítésének tragédiáját, testvérek, kiki azt hozta, ami benne volt. A bűnös ember azt hozta, ami benne volt. Az igaz Isten fiú azt hozta, ami benne volt, a szentséget. Talán csodálkozunk azon, hogy miért jutottak idáig a dolgok. De ha figyelemmel olvassuk az Úr Jézus Krisztus tanításait, akkor nem fogunk már csodálkozni. Máté evangéliumának 10. fejezetében, a 34. versben Jézus Krisztus ezt mondja jóval még keresztre feszítése előtt. Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy békességet bocsássak a földre. Nem azért jöttem, hogy békességet bocsássak, hanem fegyvert. Lukács evangélista 12. fejezetében evangéliumának és ennek a fejezetnek 51. versében így örökíti meg Jézus Krisztus szavait. Gondoljátok-e, hogy azért jöttem, hogy békességet adjak a földön? Nem, mondom néktek, sőt, inkább meghasonlást. Miről beszél itt Jézus? Arról beszél, hogy az ember nyomorult, bűnös, megsötétedett, törvénytelen világába, ő általa belépett a tökéletesség, a világosság, a szentség, a tisztaság. És ez az ellentét vihart szült, Jézus már jelenti előre, hogy elkerülhetetlen ez a vihar, elkerülhetetlen ez az ütközet. Miért volt szükség erre a viharra, erre a hatalmas összeütközésre? Egyfelől azért, mert lehetetlen volt, hogy ez ne következzen be, másfelől pedig azért, mert csak így derülhetett ki, hogy kicsoda is valójában az ember, és kicsoda is valójában az Isten. Csak így ezen a küzdő téren lepleződhetett le az emberi gonoszság, és csak így ragyoghatott föl az ember előtt Isten tisztasága és szentsége. Noha nagypéntek estéjén, majd nagy szombaton úgy látszódhatott, hogy győzött az ember, győzött a sátán, győzött a sötétség, a feltámadás azt bizonyította, hogy ez csak a látszat. A feltámadás azt bizonyította, amiről Jézus halála előtti utolsó szavában bizonyságot tett, elvégeztetett. Győzött az Isten, visszavonhatatlan a világosság győzelme a sötétség felett. Elvégeztetett egyszer s mindenkorra. Az emberek számára nyilvánvalóvá tétetett az Isten szentsége, világossága, a bűn legyőzetett. Amikor ma arra hívtam a testvéreket, hogy jelképesen a mi lelki viharvadászatunkban lépjünk közel bele a közepébe az egykori nagypénteki eseményekhez, akkor arra kérem a testvéreket, hogy miután ezt most megtettük, néhány szóban foglaljuk össze, hogy mi az tehát, amit megértünk, amikor nagypéntekhez közel merészkedünk. Ha nem jelenik meg Jézus Krisztus által, aki az Isten fia volt, egyetlen, bűntelen, igaz képviselője Istennek, a testélet ige, ha nem jelenik meg Isten tisztasága ő általa, mielőttünk emberek előtt, akkor soha nem lett volna ennyire egyértelművé az ember elveszettsége. Mert a sötétséghez hozzá lehet szokni, a sötétségbe be lehet rendezkedni, egészen addig, amíg föl nem ragyog a világosság. Ha nem jelenik meg Jézus Krisztus által az Isten világossága, testvérek, akkor soha nem lett volna előttünk egyértelmű az, hogy mennyire elveszettek vagyunk. Hadd mondjam így, ne vegye senki sértésnek, hogy milyen sötétek vagyunk. Hogy mennyire szeretjük a sötétséget, hogy mennyire nem zavar bennünket a sötétség. Hogy azt gondoljuk, ez a világ természetessége, hogy mindenhol sötétség van. De megjelent Jézus Krisztus. Megjelent a világosság, ahogy ő mondta magáról, a világ világossága. Hogy megérthessük őre át tekintve azt, hogy milyen nagy a mi veszedelmünk. Jézus Krisztus ezért hagyta meg tanítványainak mennybe menetele előtt, hogy hirdessék az evangéliumot, tegyenek bizonyságot róla. Testvérek, ha nem szól a bizonyságtétel Jézus Krisztusról, akkor újabb és újabb nemzedékek maradnak istentelen sötétségben, halálban, Isten kárhoztató ítélete alatt. Jézus azt parancsolta nekünk, hirdessük a világosságot. Éljünk és legyünk jelen úgy a világos, ebben a világban, mint a világosság fiai. Igen, az ige, Isten világossága nem csak akkor, hanem ma is megoszt. Ezt vállaljuk. A fény, amely Isten igéjének hirdetése által fölragyog ebbe a világba, ma is széttöri a sokaknak kellemes sötétséget. De Jézus Krisztus azt parancsolta nekünk, hogy hirdessük az igét. Hogy újból és újból, generációról generációra megérthesse mindenki azt, hogy sötétségben, a bűn rabságában és Isten ítélete alatt van. Amíg szól az ige, addig mindig van összeütközés, mert a sötétséget szeretők nem szeretik a világosságot. Akik a sötétségben üzletelnek, azoknak nem jó, ha világosság van. De az igének mindig szólnia kell. És amíg mi, akiket az Úr megszabadított, szólni tudunk, szólni is fogjuk Isten igéjét. Hirdetni fogjuk Jézus Krisztus tisztaságát és szentségét. Miért is? Azért, mert a bűn felett semmi emberi nem győzhet. A bűnt és a sötétséget nem tudja más felszámolni. Egyedül csak Isten, aki ezt felszámolta az ő fia Jézus Krisztus által. A sötétség nem szűnik meg magától. Az ember nem képes a maga lelki sötétségéből világosságot varázsolni. Az ember nem képes mássá lenni. Testvérek, ahogyan hirdettem nektek Jézus, ma sem kellene. Nem kell rákenni azokra, akik 2000 évvel ezelőtt Jézust keresztre feszítették, ők a bűnösök. Mi attól mentesek vagyunk. Jézus ma sem kellene. Miért állítom ezt ilyen biztosan? Azért, mert látom, hogy Jézus ma sem kell. Nem kell feltételes módban szólnunk és beszélnünk. Azt látjuk, hogy ennek a világnak ma sem kell Jézus Krisztus. Ez a világ ma is ki akarja írtani azt, ami tiszta, szent és világos. Ez a világ mindent megtesz ma is Jézus ellen. És ezt úgy teszi meg, hogy azok ellen fordul egyre nyíltabban, akik Jézus Krisztus tisztasága, szentsége követői. A bűn felett az ember nem győzhet, mert nem is akar győzni. Hirdetjük hát az igét, Jézus Krisztust, pontosan azért, hogy mindenki megértse, van kiút a sötétségből. Nem a sötétség a legjobb állapot. Nem a sötétség áll szabadsága az, ami az embert boldoggá teszi, hanem az Isten világossága. Aki pedig világosságban akar élni, annak a világ világosságára, Jézus Krisztusra van szüksége. Csak ő benne és ő általa ragyog föl az a boldogító világosság előttünk, testvérek, amire minden embernek szüksége van. És ezt Isten rendezte így. Nem az egyház rendezi így, nem én rendezem így. Ezt Isten, a mindenható Isten rendezte így. Azért hirdetjük Jézust, mert Isten mindeneknek bírája, így döntött, így rendelkezett. Ő Jézus Krisztusért kész megbocsátani. És ez azt jelenti, hogy általa megszabadít a sötétségből. Isten a világosság, Jézus Krisztus a világosság. Istennek nem arra van szüksége, hogy én vagy te bizonygassunk előtte, a magunk sötétségét fényezgessük, próbáljuk bemagyarázni neki, hogy micsoda felvilágosultak vagyunk. Isten úgy döntött, hogy egyedül Jézus Krisztusért szabadít meg bennünket. Ezért nekünk Jézus Krisztushoz kell fordulnunk, mert Isten egyedül ő érette, bocsátja meg a mi sötétségben elkövetett bűneinket. Testvérek, a bűn sötétségéből nincs más kiút, csak az Úr Jézus Krisztus. A szabadulásnak nincs más útja, csak az Isten bocsánata. Ehhez pedig föl kell, hogy ragyogjon a világosság, hogy abban a világosságban lelepleződjön előttünk a mi saját bűnösségünk, a mi saját elesettségünk. Ha nem bánjuk bűneinket, nincs szabadulás. Ha szabadulni akarunk, meg kell látni, meg kell bánni, és meg kell vallani a mi bűneinket. Nincs más kiút a sötétségből. Isten, aki győzött, Jézus Krisztus által életet ad azoknak, akiket megszabadított a sötétségből. Mert a sötétség halált jelent, a világosság pedig életet. Nekünk van életünk itt a földön, de ami ennél sokkal fontosabb, van örök életünk a halál után. Nem azért dicsekszünk vele, mert ezt jól kiérdemeltük, hanem azért dicsekszünk vele, mert Isten biztosít bennünket efelől Jézus Krisztusért. Azt mondja Jézus az övéinek, én élek, és ti is élni fogtok. Mi nem az örök életünkkel dicsekszünk, hanem Istennel, aki az örök életet nekünk ajándékozta. Aki nem fordul szembe önmagával, aki nem változik meg, hanem aki életet ígér mindazoknak, akik Jézus Krisztusért, bűnbocsánatért esedeznek hozzá. Ez azt jelenti, hogy Jézus Krisztussal együtt eltemettettek a mi bűneink, de feltámasztottunk ővele a halálból az örök életre. Hirdetjük Isten világosságát, mert ez azt jelenti, nem uralkodik többé a bűn. Olyan jó lenne megérteni mindannyiunknak, akik Jézus Krisztustól szabadítást kértünk, hogy a mi bűneink eltemettettek benne, hogy ne uralkodjék többé a bűn a mi tagjainkban, és feltámasztottunk egy új életre, szentségre, tisztaságra. Egyre jobban fölöltözzük ezt a szentséget, míg majd bekövetkezik testi halálunk, és itt marad mindaz, aminek itt kell maradnia, hogy fölvehessük az új testet, amelyben Jézus Krisztus is megjelent feltámadásakor. Drága testvéreim, az a nagy lelki vihar, ami ott nagypénteken zajlott, azt üzeni nekünk, hogy van feltámadás, van megújulás, van örök élet, van világosság és világosságban való járás, van a bűn és a halál, a kárhozat felett győzelem Jézus Krisztus által, És mi ezt hirdetjük, és ezt szeretnénk továbbra is hirdetni. Időseknek és fiataloknak, szegényeknek és gazdagoknak, betegeknek és egészségeseknek. Jézus Krisztusra van szükségünk, a győztesre, az igazra. Jöjjünk, kerüljünk ő hozzá egyre közelebb. Adjunk neki igazat, bizalmat. Kérjük tőle bűneink bocsánatát, hogy átvihessen bennünket Isten a bűn fogságából az ő fiáért, Jézus Krisztusért, a világosság szentségére, az életre és az örök életre. Amen. Kedves testvéreim, mielőtt elcsendesedünk imádkozni, a 343. dicséretünket keressük ki, és ennek a dicséretnek, a 343. dicséretünknek énekeljük mind a négy versét. Ó Krisztus, láttam szenvedésed. Dicsőítünk téged, Úr Jézus Krisztus, aki győztél e világ sötétsége felett. Áldunk és magasztalunk téged, hogy amikor közelebb invitálsz bennünket nagypéntek egykori eseményeihez, akkor fölragyogtatod előttünk Isten minden hatóságát, annak igazságát, amit kijelentettél utolsó szavaiddal, elvégeztetett. És megköszönjük neked azt, hogy fölragyogtatod előttünk a mi elveszett állapotunkat is. Köszönjük, hogy szembesítesz bennünket azzal, hogy kik vagyunk. Nem önmagunkhoz, nem másokhoz mérten, hanem a te tiszta szentségedhez mérten. Köszönjük te neked, hogy emlékeztesz bennünket arra, hogy a te országod tiszta, szent és igaz, ahová tisztátalanok be nem léphetnek. Köszönjük te neked, hogy leleplezed sokféle tévedésünket, tévhitünket önmagunkról, Isten országáról, az örök életről. És köszönjük neked azt, hogy kínálod nekünk a szabadulást a sötétségből, kínálod nekünk a bűnbocsánatot, az örök életet, a szentséget, a tisztaságot, kínálod nekünk önmagadat, aki által beléphetünk az Isten tiszta világába. Magasztalunk téged, Úr Jézus Krisztus, aki győztél a bűn és a halál felett, aki szabadulást szereztél bűnből, kárhozatból és halálból. Köszönjük te neked, hogy elvetted a mi bűneink büntetését, hogy mi, akik hiszünk te benned és hozzád jövünk, megszabaduljunk bűneink ítéletétől, bűneink rémuralmától, hogy aztán neked élhessünk. Mostantól kezdve mindörökké. Köszönjük, hogy mindezekre emlékeztesz bennünket. Köszönjük neked, hogy mindenről szólhatunk, mindezt hirdethetjük. Adjad, hogy mindazok, akik hallják a te velünk kapcsolatos szabadításodnak hírét, magukat megalázva, hozzád térhessenek és hozzád fordulhassanak, bűnbocsánatért és kegyelemért. És légy segítségül mindazoknak, akik ezt megtettük, hogy a te szentségedet öltözhessük egyre jobban magunkra, hogy életünk és szavaink világosságként ragyoghassanak ebben a sötét világban, hirdetve téged, hirdetve a kegyelmet és a szabadulást. Kérünk téged így, mindazokért, akik a bűn rabságában élnek körülöttünk, gyújts a szívükbe világosságot. Kérünk téged a te népedért, az egyházért, szentelj meg bennünket a te igéd által. Könyörülj rajtunk, Urunk, hogy lehessünk hegyen épített város, és ragyogjon a mi világosságunk az emberek előtt, hogy ők hozzád térjenek, hozzád forduljanak. Tégy erre bennünket alkalmassá, segítsél meg ebben bennünket. Amen. Kiki személyes imádságát mondhatja el most Isten színe előtt az elkövetkezendő percben. Folytassuk könyörgésünket az Úr Jézus Krisztustól tanult imádság szavaival. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség, mind örökké. Amen. Az Atyának szeretete, a Fiúnak kegyelme és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünket a 342. dicséretünk első és utolsó versének éneklésével zárjuk. A 342. dicséretünk első és 9. versét énekeljük. Jézus világ megváltója, üdvösségem megadója.
Jézus világ megváltója, üdvösségem megadója. Bűnhöz éltett Isten fia, bűnömnek fán függő díja. Jézus enged hozzá térnem, veled halnom, veled élnem. Engem bűnös kérlek, ne hagy, halál rabját kínra ne hagy. Sőt, ha eljő majd halálom, szent jobbodra engedj álmom. Enged hozzád térnem, veled halnom, veled élnem.
Isten velünk, áldás, békesség, viszontlátásra.